Az Inforádió jogi magazinját hallják 2019. október 24-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A bűnszervezet törvényi tényállásának újra szabályozása is témája volt a 43. jogász vándorgyűlésnek. A BTK vonatkozó részét a 2020-as költségvetés megalapozásáról szóló törvény keretében módosította az országgyűlés. A júliusban hatályba lépett jogszabály új definíciója szerint a bűnszervezet legalább 3 szeméből álló, hosszabb időre, hierarchikusan szervezett, konspiratívan működő csoport, amelynek célja 5 évi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmények elkövetése. A bűnszervezet fogalmának változásáról Rozgonyi Ádám kérdezte Vadóc Attilát, a kaposvári törvényszék katonai bíráját, a Magyar Jogász Egylet kommunikációs bizottságának külső tagját.
Tisztázzuk a legelején, mi a bűnszervezet, és mit jelent az, hogy valaki bűnszervezet keretében vagy tagjaként követel bűncselekményt?
Most tehát, hogyha a szigorúan a dogmatikánál maradnánk, akkor ugye ezt úgy határozzák meg, hogy a társas bűnelkövetés egyik formája a bűnszervezet, méghozzá a tudomány, illetve a jogalkalmazók álláspontja szerint is ezenek a legsúlyosabb formája. Ugye pontosan azért fenyegeti nagyon komoly büntetés azokat, akik bűnszervezetben követnek el bűncselekményt, mert igen nehéz ellene védekezni, igen nehéz felderíteni, hiszen pontosan azért jön létre egy bűnszervezet, hogy komoly bűncselekményeket kövessen el, és lehetőleg oly módon olyan szervezettséggel, hogy nehéz legyen a felderítés, és egészen nehéz lesen őket bíróság elé állítani. Na most annyiban változott a ezzel kapcsolatos szabályozás is, hogy ugye 1997-ben volt, amikor először meghatározták a bűnszervezetet, tehát akkor került bele a magyar politikába. Aztán később ez többször is változott, mondjuk úgy, hogy hol kicsit szűkítő értelmezése volt, hol pedig tágították ennek az értelmezését. Végül is 2001-től volt, amikor mondjuk úgy, hogy meglehetősen széles körben lehetett megállapítani a bűnszervezet elkövetését. Az azért tudva lévő, és ezt az elején már mondtam, hogy aki bűnszervezetben követi a bűncselekményt, számtalan, mondjuk itt hátrányra számíthat, tehát ugye akár kétszeresére emelkedhet a büntetési tétel, feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből kizárt, aki így követi a bűncselekményt. Tehát egy viszonylag, hangsúlyozom, hogy viszonylag kisebb bűncselekmény elkövetője, és hosszabb évre kerülhet úgy börtönbe vagy fegyházba, hogy onnan még csak feltételes szabadságra sem bocsátható. És ennek a szabályozása változott idén nyáron, mondjuk úgy, hogy meglehetősen furcsa módon, hiszen ez nem a konkrétan egy büntetőtörvénykönyv módosítása történt meg, hanem egy egészen másról szóló jogszabályban került be a büntetőtörvénykönyvre. Ez a Magyarországnak a 2020. évi a központi költségvetési megalapozásáról szóló törvénybe módosították a bűnszervezetnek a fogalmát. Kik a konferencián előadók voltak, itt ugye volt a Nál István László, aki tanszékvezető egyetemi tanár Pécsen, ő mellette még ügyvéd is, Miskolci Barna, aki a legfőbb ügyészség főosztályvezető ügyésze, de róla tudni kell azt is, hogy a kodifikáltatott jogszabályokat is ír, nyilvánvalóan főként büntető jogszabályokat, illetve Molnár Gábor, aki pedig a kurjának a tanácselnöke. Nos, tehát ugye annyit mondtak, hogy ezt nagyjából úgy kell értelmezni, hogy egy szűkítő értelmezés volt, tehát mondjuk úgy, hogy az eddigi meglehetősen vagy viszonylag tág értelmezésből szűkítettek.
Mit jelent az, hogy szűkítenek? Szűkítenek.
Igen, mondom, két új kifejezés került bele, azik az, hogy hierarchikusan szervezett, másik konspiratívan működő csoport. Na most az eleve furcsa, hogy egy magyar törvénybe két külföldi szó kerül be, ezért az előterjesztő magyarázat is fűz hozzá. Hát a hierarchikusság az valamely alátölő rendeltséget, szervezetműködést, vezető szerepeket feltételez ebben a szervezetben. A konspiratívan működő csoportra pedig ugye azt gondoljuk mi jogalkalmazók, bár szerintem még azóta nem született ilyen talán ítélet. Ha jól tudom, egyébként összesen 26 ilyen eljárás folyik az országban, legalábbis a legfőbb ügyészség egy ottani képviselője ezt mondta. Tehát, hogy valamilyen titoktartás mellett, valamilyen módon, hogy ne lehessen őket felteríteni, tehát akár nem saját mobiltelefont használnak, akár kódolt nyelven érintkeznek egymással. Tehát valami ilyesmit jelent ez a új rendelkezés. Ezért gondolja ugye a jogalkalmazói réteg, hogy valamilyen szinten talán kevesebbé lehet ezt megalapítani. Ezt a álláspontot erősíti az is, hogy a módosításhoz fűzött előterjesztés az azt mondja, hogy nagyon összemosódott a joggyakorlatban a bűnszövetség és a bűnszervezet, és ennek az elkülönítését próbálják ezzel a két újabb fogalommal valamennyire segíteni.
Mit jelentenek ezek a új fogalmak egészen pontosan? Mit és hogyan határoznak meg?
Nos, akkor én talán kezdeném azzal, amit a törvény javaslat előterjesztője fűzött hozzá. Az alaptörvény ugye 28. cikkelye szerint most már ugye az előterjesztői értelmezés is a bíró gyakorlat során jogalkozásán figyelembe kell venni. Az előterjesztő a hierarchikussággal kapcsolatban annyit írt, hogy alátölő rendeltségi viszonyról kell, hogy döntsön a bíróság, legyenek külön döntési szintek, legyen valaki vezető, ebben ezt kell figyelni. ha lehetséges, akkor ugye aztán vertikális, tehát függőleges jellegű szervezetről beszélünk. Azt mondják, hogy ezeknek együtt kell megvalósulni, és ez egy minőségi többlet tulajdonképpen a bűnszövetséghez képest, tehát egy minőségi változás. A konspirációval kapcsolatban ezzel elég komoly, hát mondjuk, hogy vita volt, vagy fogalmazunk is után vita volt, hiszen a konspiráció köznapi értelemben valamiféle titkosságot jelent mindannyiunk számára, azt gondolom. Ehhez képest az előteresztő az azt írja, hogy konspirációnak tekinthető a bűncselekményből származó előnek a szerzett elosztása, a feladat megosztásra alapuló tervszerűséget. Tehát itt az előterjesztő egy kicsit a konspirációnak a köznapi fogalmától eltér. Én azt gondolom, hogy az a jogalkalmazóknak, ügyészségnek, bíróságnak, nyomozatosságnak a feladata, hogy a konspiráción a nyelvtani értelmet veszük, vagy pedig a jogszabály előterjesztőnek az értelmezését próbáljuk ingyen venni gyakorlat során. Egyébként például ezzel kapcsolatban konkrét problémaként merült fel a koordináció kapcsán, hogy viszonylag ritka még a szervezeten működő elkövetőknél is, hogy nem tudom, kódolt üzeneteket küldözgetnének egymásnak, vagy nem saját névre vásárolt telefont használnának, tehát ennek mind-mind meg kell valósulnia, hogyha bűnszervezetben kell megállapítani valakinek a bűnösségét. Annyi hozzátartozik, hogy volt egy úgynevezett palermói szerződés, ez még 2000-ben kötetett, ha jól emlékszem, és ez 2006-ban került be a magyar jogszabályokba, 2006-ban fogadta el az országgyűlés ezt a törvényt, tehát ez is meghatározza ennek a bűnszervezetnek a fogalmát tulajdonképpen, és nyilvánvalóan, amikor a Magyarországon is ezzel kapcsolatban hoznak jogszabályt, nyilvánvalóan ennek is igyekszik megfelelni a jogalkotó.
A bűnszervezetben elkövetett cselekmények felderítése az hogyan működik napjainkban, hogyan lett hatékony?
Azt gondolom, hogy abból, amit eddig beszéltünk, talán már annyi világosság kell, hogy váljon mindenkinek, hogy azért valamilyen szinten nyilván mindenki, aki elkövet egy bűncselekményt, nem szeretné, hogy a hatóságok megtudnák. Tehát senki nem azért követel bűncselekményt, hogy másnap elfogják és elvigyék őket meg szabadságvesztésnek a letöltésére. Ez ennél egy valamilyen minőségi töbletet jelent. Pontosan ezért azt gondolom, igen, nehéz ezeket felderíteni. Nyilván titkosszolgálati eszközök azok, amelyekben ezek segítséget nyújthatnak. Ez ugye konkrétan a nyomozási vagy felderítési feladata a nyomozóhatóságnak, az ügyészségnek. Nyilván a bíróság, amikor döntés hoz benne, figyelme kell venni ezeket is. Én azt gondolom, hogy ez csak ilyen módon lehetséges. Tehát ez lehet akár telefonlehallgatás, akár bármilyen más egyéb volt, hogy hozzáférjenek ezekhez a szervezetekhez, és pontosan fel lehessen térképezni, hogy kinek milyen szerepe van, miként működik, milyen bűncselekményeket követnek el, és az egész egyszerűen hogyan zajlik.
Önnek milyen tapasztalata van ezen bűnügyek tárgyalásában? Ön hogyan tekint, úgymond tűzközelből erre a jogszabálymódosításra?
Most annyiban egy kicsit, hogy mondjam, korlátozva van, hogy nagyon érdemi nyilatkozott legyek, hogy nekem pontosan van egy ügyen, ahol pontosan ezt tárgyaló bíróként. Nem katonai, hanem civil büntetőbíróként. Talán ismeretes, hogy volt egy olyan bűncselekmény, mondjuk is, hogy sorozat részben Somogyban, részben környező megyékben, amikor egy csoport azzal foglalkozott, hogy valaki államtitkárnak adta ki magát, és általagos tekesekkel, tehát tekesnek, területi központ munkatársainak közölt emberekkel kísértette magát, és így a vállalkozóktól több száz millió forintra szerető összeget. Itt is az ügyészség bűnszervezetben elkövetéssel vádolta meg a terhelteket. Mivel ez még egy sorban lévő eljárás, nem igazán tudnék, meg nem is igazán szeretnék érdemi döntéssel kapcsolatban bármit is mondani, de azt gondolom, hogy fel van adva lesz, hiszen ezen el kell gondolkodni, hogy mennyire lehet ebben az adott cselekményben megállapítani azt, hogy lesz-e ebben bűnszervezet, nem lesz bűnszervezet benne. Ezt, ha hirdetni fogok az ítéletet, akkor nyilvánvalóan részletesen ki kell térni, hiszen nyilvánvalóan a vádottak ezt, illetve a védők nyilván ezt vitatni fogják a bűnszervezetben történő elkövetést.
Vadóc Attilát, a kaposvári törvényszék katonai bíráját, a Magyar Jogász Egylet kommunikációs bizottságának külső tagját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.